Zöldcast, a Very Important Planet podcastje.
A Zöldcastban három ismert biológus kerekasztal beszélgetését hallhatják. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője, Jávor Benedek, Budapest-Brüsszeli képviseletének vezetője és Jordán Ferenc, a CEU kutatója, egykor évfolyamtársak voltak az ELTE-n.
Hogy képzeltétek el akkor 30 évvel később magatokat, milyen biológusi pályafutásra gondoltatok, illetve miért azt az utat választottátok, amin végül kikötöttetek? Ugye természetvédelem, kutatás, rendszerökológia, illetve politika. Laci?
Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, én erdőökológus vagyok, és az erdőkkel foglalkozom, ugye jelenleg a WWF Magyarország nemzetközi természetvédelmi szervezetnél. És igazából biológusként nem tudtam, hogy ide fogok egyszer csak kiukadni. Az erdők valószínűleg, az erdők szeretete az valószínűleg egy ilyen családi háttér lenyomata. Ugye gyerekkoromban nagyon sokat túráztunk erdőkben. Nagyapám, az apai nagyapám volt egyébként az első, aki ebben jeleskedett, tehát ő a Mecsek Egyesület tagjaként igazi erdei túrázó volt. Egyébként a mostani horvátországi Gorski Kotárban született, mert a dédapám ugye a Királyi Vasutaknál volt tisztviselő, és éppen oda esett az ő születése. Ez egyébként a Monarchiának az egyik legerdősebb területe volt, úgyhogy lehet, hogy van egy ilyen történelmi reflexiója ennek a dolognak. Nem akarom nagyon bőlére ereszteni, de ugye az ELTE-n, miközben a biológus szakot végeztem, én bennem volt azért egy pici megbicsaklás, hogy jó-e nekem ez a természettudomány. Sok humán hivatást éreztem magamban, de gondoltam, mielőtt feladom az egészet, hát hogyha az erdőkben mégiscsak valamiféle menedékre lelek, és akkor a témavezetőt, akit meg kellett akkoriban választani, ugye másodév végén, harmadév elején, egy olyan kutató személyében találtam meg, aki leginkább erdőkkel foglalkozott, és egy ilyen nagyon érdekes paradigma váltásnak a hazai képviselője, Standovár Tibor. Úgyhogy rajta, az ő segítségével jutottam el oda, egy erdő dinamikával foglalkoztam. Nagyon sok őserdőbe jutottam egyébként, Magyarországon is érintetlen erdő, egy-két erdő folt ugye van az országban, majd talán beszélünk róla, amiben nem volt fakitermelés. Ezekben végeztük a kutatásokat, és hát nyilván az izgalmas részt az is jelentette, hogy a környező országokba el lehetett jutni olyan helyekre, ahol tényleg érintetlenek még a tájak, tehát ez egy nagyon komoly inspiráció volt nekem. Később aztán innen már elég könnyű volt eljutni a WWF Magyarországhoz, és hát itt vagyok erdőprogramvezető most már 16. éve, és én azt gondolom, hogy el lehet érni dolgokat, tehát nem hiába való, hogyha az ember nekifut egy ilyen különleges területnek.
Én az egyetem alatt azt láttam egy lényeg, hogy nem feltétlenül akarok egy dologgal foglalkozni, egy kicsit érdekelt a biológia minden része, a biológián kívüli dolgok is, egy kicsit az etológia, az ökológia, a biokémia, a genetika, és igazából azt képzeltem el, hogy nem akarok feltétlenül valami iszonyatosan komoly specialista lenni, hanem inkább olyan, aki ugrál különböző dolgok között, okos, értelmes emberekkel beszélni a világ minden részéről, sokat utazni, különféle emberekkel, hogy ne legyen unalmas. A monotonitást az azóta is nehezen tűröm, úgyhogy néha egy kicsit inkább átesek a ló túloldalára, és mindenféle belevágom a fejszém, de igazából az egyetem alatt már hogy kezdett ez a fajta kutatási stílus megmutatkozni, hogy olyan kutató vagyok, aki mindenkivel dolgozik, sokféle emberrel találkozik, és ez pont be is jött.
És szeretettel üdvözlök mindenkit, talán én én sodródtam a legmesszebb az eredeti szakmától. Egyébként nagyon sok tekintetben hasonló háttérrel, mint a Laci vagy a Feri. Tehát én is az egyetemen, bár én egészen gyerekkoromtól kezdve biológusnak készültem, tehát ez nem egy ilyen véletlenszerű választás volt az életemben. De az egyetem alatt nagyon hasonlóan azt éreztem, hogy ennél egy kicsit szélesebb spektruma érdekel engem a világnak. Én eredetileg egyébként biológia történelem szakra szerettem volna jelentkezni az egyetemre, csak amikor a 80-as évek végén, 90-es, tehát a rendszerváltás körül nem létezett ilyen szakpárosítás, tehát akkor csak ilyen szigorú a biológia mellé kémiát, vagy legfeljebb matekot lehetett volna fölvenni, és akkor így lemondtam arról, hogy ilyen bölcsész irányú tanulmányokat is folytassak, bár a későbbiekben áthallgattam erre-arra a bölcsészkaron. És aztán az egyetem végeztével igazából én kerestem eléggé tudatosan azt, hogy lehetne egy picit kívül tekinteni a szigorúan vett kutató-ökológus szakmán, és volt egy olyan érzésem is, amit egy későbbi kollégám úgy fogalmazott meg, hogy aki szintén biológusként aztán környezetvédelemmel kezdett el foglalkozni, hogy egy kicsit úgy érezte magát ebben a kutató szakmában, mint aki az ablakot mossa a Titanicon. Tehát, hogy körülnézünk, látjuk az ökológiai válság sokasodó jeleit és tüneteit, azért ezek már a 90-es években is látszottak, hanem is annyira nyilvánvalóan vagy széles körben elfogadottan, mint most, de azért szakmailag ez már akkor is érzékelhető volt, és hogy vajon kielégít-e az, hogy miközben fokozatosan degradálódik a globális ökoszisztéma, mennek tönkre azok a nagy globális rendszerek, amik a kiegyensúlyozott működésért felelősek, hogy én akkor mondjuk a szakdolgozatomnak megfelelően az alapkőzet hatását elemezzem a rajta kialakuló bogár ökoszisztémáknak a faj összetételére. És azt éreztem, hogy ennél azért valahogy többet szeretnék tenni azért, hogy ne csak dokumentálni tudjuk ennek a pusztulásnak a folyamatát, hanem próbáljuk meg befolyásolni. És akkor így mozdultam el tulajdonképpen az eredeti ökológus szakmától a környezetvédelem felé, elkezdtem egyetemen, a Pázen Péter Katolikus Egyetemnek a környezetjogi tanszékén ilyen környezetvédelmi dolgokat oktatni, aztán belekeveredtem a magyar zöld civil szférába, a Védegylet Egyesületnek voltam alapító tagja, ott különböző programokat vittem egyébként, többek között erdőprogramot is, és a Lacival voltak közös fellépéseink is, nagyon sokat tanultam Lacitól pont az erdődinamika, erdőgazdálkodás területén. És aztán civilként meg azt kezdtük el érezni, hogy nagyon fontos ez a civil aktivizmus, de hogy egy kicsit mindig az volt a benyomása az embernek, hogy ilyen outsiderként, így kívülről próbálja meg valahogy megerőszakolni a döntéshozatalt, és hogy nagyon fontos, hogy meglegyen ez a civil bázis, de mi lenne, ha oda mennénk, ahol a döntések születnek. És nem csak kívülről lobbiznánk civil szervezetként, vagy egyetemi oktatóként, vagy állampolgárként, a fenntarthatóság, a zöld értékek mellett, hanem megpróbálnánk cselekvő részeseivé válni a döntéshozatalnak, és létrehozni Magyarországon egy politikai képviseletet mindannak, amit gondolunk a világról. És ennek eredményeképpen kezdtük el aztán a LMP-nek, a Lehet más a politikának a szervezését még 2007-ben, aztán innentől kezdve nagyjából sajtóban dokumentált, hogy mi történt. De hogy tulajdonképpen én így érkeztem a politikába, nekem nem volt ez, mondjuk az egyetemen eszembe nem jutott volna, hogy politikus lesz belőlem. Valójában amikor politikussá váltam, akkor is nagyon sokáig ez egy krízishelyzet volt nekem. Hogy én nem azonosítottam magam politikusként, én azt gondoltam, hogy egy szakember vagyok, egy biológus vagyok, aki valamit szeretne elérni a világban, és közben állandóan politikusként viszonyulnak hozzám, ez évekig egy ilyen frusztráló helyzet volt. Hát aztán megszoktam, tehát hogy most már elfogadtam, hogy tényleg politikusként működöm, és akként is azonosítanak. De hát, hogy én igazából innét érkeztem bele a politikába, és mindig is így viszonyultam hozzá, hogy ez egy eszköz arra, hogy azokat a célokat és értékeket, amiket magaménak vallok, azokat valahogy próbáljuk meg hatékonyan érvényesíteni, de soha nem volt öncél. Mondanátok egy-két hazai és nemzetközi példát, akár pozitívat, akár negatívat? Mondtad még a legelején az érintetlen területeket, tehát ami mondjuk mintaszerű, hogy így kéne. Van-e egyáltalán olyan Magyarországon, illetve külföldön vannak-e olyan példák, amiket nekünk követnünk?
Például vannak olyan vizes rekonstrukciós példák, amik elég jól működnek. A hansági rekonstrukció az egy, éppen most nem tudom, hogy hogyan, de sokáig egy nagyon szép történet volt. Vagy Amerikában a Yellowstone-nál, ugye, ahol most megint meg kellett újra értenünk azt, hogy hogy függ össze mondjuk a farkasok jelenléte, meg mondjuk a folyók pontos folyási iránya, ugye nagyon sok ilyen indirekt kapcsolaton keresztül. Vannak példák, de általánosságban én is azt húzom elem, Talaci mondott, hogy most már egyre többen mondják, hogy nem elég megvédeni azt, ami még jó, hanem a rewildingre van szükség, tehát muszáj a természetnek visszaadni területeket. Ha még meglévőket megvédjük, mert most, mert most is kevés, tehát már most már szakadékban már beléptünk fél lábbal. Rengeteg jó példa van, de ezek sokszor inkább csak ilyen kirakat példák, egy-egy érdekes esettanulmány. Tehát sajnos arról nincs szó, hogy általában jó irányba mennének a dolgok. Sokan vagyunk, kicsi ez a bolygó.
Örüljünk annak, hogy magyarországi erdőkben farkasokkal meg medvékkel lehet egyre gyakrabban találkozni, mert ugye azért hát vegyes érzelmeket keltenek a túrázó ember.
Hát ez egy jó kérdés, ez most egy 5 órás vitát nyitott el. Igen, egyrészt vegyes érzelem megjelentkezik a túrázó emberekben is, de a tudósokban is, meg a természetvédőkben is. Nyilván itt rengeteg pro és kontra év van. Én örülök. Nagyon izgalmas. Tehát ugye a természet úgy működik, hogy a növényevőket a ragadozók kontrollálják, nem hagyják túlszaporodni. Nagyon sok európai ökoszisztéma még úgy működik, hogy már nincsenek csúcsragadozók, a növényevőket a vadászok kontrollálják, vagy esetleg a betegségek. Nagy döntés. Én a csúcsragadozók pártján vagyok, de azt is megértem, akik mindenáron kézzel lábbal tiltakoznak ez ellen. Ugye az is kérdés, hogy ha valahol engedjük a csúcsragadozókat visszatelepülni, akkor egyáltalán a mai tájban ők még érezhetik-e jól magukat, vagy nem. Egyébként sok helyen úgy tűnik, hogy érezhetik és jól érzik magukat. És akkor itt a medve, főleg mondjuk a medve és a vaddisznó egy kicsit alkalmazkodóbb, a szarvas kényesebb, a hiúz kényesebb, óvatosabb, a sakál az abszolút jól érzi magát, most már jön délről északra. Ezek nagyon izgalmas kérdések. Ugye a probléma szerintem az az, hogy hiába tudunk sokat, nem biztos, hogy ezt a tudást alkalmazni lehet, nem biztos, hogy a tudásra fogékony a döntéshozatal, pedig rengeteg olyan dolgot lehetne csinálni, hogy a nagy ragadozók is, meg az emberek is jól járjanak. És hát persze van egy hihetetlen hisztéria a sajtóban a nagy ragadozókkal szemben, rettegnek az emberek, hogy széttépik a nyájat, nem biztos, hogy ezt kell gerjeszteni. Tehát megvan az ő helyük, tehát tartósan nem fognak ők se túlszaporodni, hogyha most a nagyragadozók esetleg túl jól érzik magukat, akkor meg fognak ritkolni a növényevők, és akkor a nagyragadozók is visszavesznek a populáció méretből. Tehát szépen ez beállhat. A kérdés, hogy hagyjuk-e a természetet működni, akarjuk-e hagyni működni, vagy a íróasztal mellett akarjuk megtervezni az egész erdőt és mezőt, hogy hogy működjenek?
Hát, mint erdőökológus, illetve erdőkkel kapcsolatos, erdőkkel dolgozó természetvédő, mindenképpen azt mondom, hogy nagyon fontos a nagyragadozóknak a szerepe. Tehát ott, ahol léteznek ezek a fajok, hosszú, töretlenül fennmaradtak, tehát például a Kárpátalján vagy erdők bizonyos részein, ott az erdők egészen más állapotban vannak, mint idehaza. Tehát ilyen értelemben nem is kérdés, hogy szükség van-e rájuk. Nyilván magánemberként, turistaként én sem vagyok hozzájuk szokva. Tehát, hogy elmegyek egy olyan helyszínre, ahol tudom, hogy vannak például medvék, akkor ott óvatos próbálok lenni, megkérdezem a helyieket, hogy mi velük a helyzet. Székelyföldön egyébként érdemes oda ellátogatni, most már sokan foglalkoznak azzal, hogy bizonyos leseket működtetnek, és ott meg lehet figyelni oda járó medvéket. Ott látja az ember igazán, hogy mekkora egy ilyen állat, és hogy milyen esélyekkel tudna mondjuk vele szembe szállni. Tehát ennek a hatalmas állatnak olyan a mozgása, hogy gyakorlatilag nem is hisszük el, hogy van vele szemben esélyünk. Ennek ellenére rendkívül kicsi a ilyen értelme statisztikailag az esély annak, hogy halálos sérülést szerzünk. És hát gondoljunk bele abba, hogy emberek millió élnek ilyen körülmények között, nem csak Romániában, vagy ugye a kontinensnek a keleti részén, hanem például Svédországban, de ugyanúgy az Egyesült Államokban, Kanadában, sőt Japánban is. Tehát fejlett, és olyan országokban, ahol mondjuk a biztonság, az egyéni biztonságnak a kérdése sokkal-sokkal hangsúlyosabb, ott is sikerült ezt az együttélést valamennyire biztosítani, és a közvéleményben egyfajta nyugalom van ezzel kapcsolatban. Kóbor kutyák, tehát hogyha csak egy párhuzamot vagy szembeállítást keresünk, kóbor kutyák sokkal nagyobb veszélyt jelentenek, például a magyar erdőkben, 10 000-es nagyságrendben vannak, hogyha pedig elmegyünk Erdélybe, akkor ott ugye a kóbor kutya alatt ezeket a pásztor kutyákat gondoljuk, tehát hogyha a gazdájuk valahol távol van, akkor biztos, hogy konkrét veszélyben vagyunk, miközben megközelítjük mondjuk a nyájat. De ha már róluk van szó, ugye említette Feri, hogy nálunk is ugye elsősorban az északi hegyvidéken van probléma a nagyragadozók beáramlásával. Egyszerűen elfelejtettünk velük együtt élni ilyen értelemben is, hogy kell például a nyájat kutyákkal őriztetni. És mi, mint WWF is foglalkozunk azzal, hogy segítsük ennek a tudásnak a visszahozását, tehát őrző kutyáknak, a kutyakölyköknek a kihelyezését különböző gazdálkodókhoz, akik erre vállalkoznak, próbáljuk megoldani. Nyilván egy ilyen kutyának az etetése sem kevés pénz, tehát kell, hogy erre valaki vállalkozzon, és valamennyi részét átvállalja a problémáknak, de vannak, akik ezen az úton már elindultak. A villanypásztor is egy jó eszköz egyébként a nyájak védelmére. Ezek mind olyan triviális dolgok, amiket Szlovákiában vagy Szerbiában naponta használnak a pásztorok, nálunk pedig egyszerűen elfelejtődött ez a hosszú évszázadok alatt. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy nyugodtan menjen kirándulni, attól, hogy itt vannak, minimálisan nő a kockázat, az autópályásokkal nagyobb veszélyben vagyunk.
Tehát most retteghetünk a medvétől, meg a cápától, meg az oroszlántól, de hát a kullancs az sokkal több problémát okoz az embernek, tehát meg az autópálya, balesetek, stb. Cukorbetegség. Tehát most nem kell a medvére kenni azt, hogy milyen borzalmas, veszélyes életünk van. Ugye a mai ember az úgy megy ki a természetbe, hogy egy ilyen parkerdőt vár szinte, mert itt Európában, tehát ilyen kis padokkal, meg szalonos ütőhelyekkel, de hát azért ez nem úgy működik a természet. Tehát ha ott egy medve, akkor ott egy medve.
De igazából szerintem az igazi kérdés az valóban az, amit már Feri, Laci mind a ketten említettetek, ez a visszavadítás. Tehát, hogy mennyire engedjük, hogy a minket körülbelül ökoszisztéma, amely Európában és Magyarországon különösen gyakorlatilag maradéktalanul ember által átalakított, befolyásolt és folyamatos emberi beavatkozás által formált, hogy ebben minél inkább visszaengedjük a természetes folyamatokat. Ennek egy partikuláris része egyébként a nagyragadozóknak a visszatérése ezekben a rendszerekben. Teszem hozzá, még mindig messze vagyunk attól, hogy mondjuk a populáció dinamikát, az a néhány medve a Börzsönyben, meg az a pár tucat farkas az Aktörki Karszton alakítsa és formálja, tehát ezek inkább még nem integrálódtak, vagy nem alakítják alapvetően azokat az ökoszisztémákat, inkább csak ilyen érdekességként bukkantak föl. De ami ennél szerintem sokkal fontosabb, és amire Laci is utalt, hogy egyszerűen egy csomó helyen békén kéne hagyni a természetet. És ez nem csak a nagy ragadozókra vonatkozik, ez a fakitermelésre is vonatkozik, a kevésbé látványos állatfajokra is vonatkozik, és valójában engem sokkal jobban aggaszt, mondjuk az, amit a elmúlt 15 év kutatásai kimutatnak, hogy Európában egy rovarapokalipszis folyik. Tehát mondjuk Németországban az elmúlt 15 évben a rovar populációk 70-75-80%-kal csökkentek, és tudjuk, hogy valójában az ökoszisztémák stabilitását, és erről Feri sokat tud mesélni, kulcsfajok és stabilitása a táplálkozási hálózatoknak, a doktorimat közösen csináltuk ilyen témákból. Tehát, hogy egy ökoszisztémának a stabilitása sokkal inkább az üzemlábúakon, rovarokon áll vagy bukik, és ott is egy teljes katasztrófa, egy Armageddon megy végbe, és hogyha nem tudjuk megfordítani ezeket a folyamatokat, és minél inkább visszaengedni a természetet a természetbe, és a természetes folyamatokat, és a természetes fajokat, a természetes kapcsolatokat, táplálkozási hálózatokat, struktúrákat, akkor egy idő után nyilván a mezőgazdasági rendszereink is össze fognak zuhanni, és az életfeltételeink meg fognak szűnni. Tehát én ebből a szempontból a nagyragadozókat egy elemnek látom, ami nyilván aggodalmat szül nem csak Magyarországon, máshol is, ez mindig konfliktus a nagyragadozóknak a visszahozása a rendszerekbe, de valójában ez csak egy eleme annak, hogy képesek vagyunk-e a természetnek megint teret engedni a minket körülbelül világban. Hogy látod, komoly kompromisszum az, ami a normafánál megszületett, vagy születni fog? Hogy látod jelen pillanatban a normafa és a lombkorona tanösvény viszonyát?
Köszönöm szépen a kérdést. Mi sokat foglalkoztunk az elmúlt években a normafa körüli ügyekkel, és mint aki ott lakom egyébként egy pár száz méterre a helyszíntől, így lakosként is érzékenyen érint, amit látok, vagy látni vélek. Ugye röviden Dióhéjban, aki esetleg nem annyira ismerős ezzel a történettel, a normafa, ami egy kiránduló helyként van talán sokunknak a fejében, egyúttal egy úgynevezett történelmi síterep is, és ez valóban egy jellegzetessége. Tehát az elmúlt 100 évben a budai úri közönség bizony oda járt síelni, amikor még mások voltak a telek, és ilyen kicsit házi módszerekkel, tehát nem úgy, ahogy az alpesi központokban ez manapság megszokás, gyakorolták ennek a sportnak a szépségeit, vagy hogy is fogalmazom, tehát felsétáltak a helyet, tehát őrel lecsúsztak, és ez, aki beszéltem olyan idős helybelivel, aki ezt maga is ilyen kislánykora óta hosszú évtizedekig végezte. Na most a 12. kerület, tehát a hegyvidéki önkormányzat néhány évvel ezelőtt, 2013-ban, jól emlékszem, egy nagyszabású elképzelést tett az asztalra, mellé a kormány is odaállt, miszerint lényegében egy síközpontot kell létrehozni a normafán, úgy, ahogy ez elképzelhető, ugye ilyen városi körülmények között, nyilván felforgatva azokat a viszonyokat, amik ott most jelenleg vannak. Ezt úgy képzeljük el, hogy egy ilyen soküléses sífelvonó szelné végig a harangvölgyet, víztározókat terveztek a hóágyuknak, nyilván két hatalmas parkoló is kellett volna, persze a tetején a hegynek már elkezdtek ezek megépülni. Az ottani erdőterület az mindenképpen megsínlette volna ezeket az infrastruktúra beavatkozásokat, vagy beruházásokat, de nem csak erről van szó, hanem nyilván a tömeg terhelése a területnek, tehát az, ami már most se kicsi, az tovább nőtt volna. Tehát ezt a projektet próbáltuk mi annak idején egy kicsit más megvilágításba helyezni, vettük fel a kapcsolatot az akkori államtitkárral, Illés Zoltánnal, illetve nyilván az összes szereplővel, a Pilisi Parkerdőtől, a Dunai-Poly Nemzeti Parkig elkezdtünk egyeztetni, és hát nagy szerencsénkre a helyi lakosok között is voltak olyanok, akik hát egy képtelenségnek gondolták, hogy Budapestnek ezt a nagyon szép területét, nagyon egyik legkiemelkedőbb természeti kincsét, ezt gyakorlatilag beáldozzuk egy ilyen szórakoztató ipari létesítménynek. Most bocsánat a kicsit éles megfogalmazásért. Nyilván azt kell tudni még ehhez erről a területről, hogy ilyen idős erdőket, amik a normafa környékén vannak, Magyarországon nagyon kevésen lehet találni, ráadásul ez egy viszonylag egységes nagy tömb. Hogy mi ennek az oka, ennek a történelmi előzményekben gyökerezik a magyarázata, hogy az 1800-as évek végétől kezdve, amikor Budapest megvásárolta részben ezeket az erdőket Budakeszitől, itt elkezdődött egy ilyen kiránduló, erdei kiránduló életformának a kialakulása. Nyilván ezt segítették az ott élő tehetősebb polgárok, tehát több embernek volt akkoriban villája a hegyoldalban, és egy idő után a közlekedés is lehetővé tette, hogy minél többen oda menjenek. Tehát itt nem alakult ki az a fajta intenzív erdőgazdálkodás, ami az országban szinte mindenhol, hogy amikor egy erdő eléri a 120 éves kort, magyarán a szokásos vágáskorát itt ebben a régióban, akkor egyszerre levágják az egészet, és jöhet a következő generáció, hanem megmaradt ez a csodálatos erdő, ami tényleg mesekönyvek lapjaira kínálkozik. Hogyha mondjuk egy általános iskolai biológia tanár egy olyan erdőbe akarja vinni a gyerekeket, ami tényleg erdőnek néz ki, és nem pedig csak hasonlít rá, akkor a normafánál ezt megteheti. Tehát én például nagyon sok interjút adtam a normafán, nagyon sok forgatásnál voltam ott, szinte mindent meg lehet mutatni, hogy néz ki egy 250 éves bükkfa például, hogyan néz ki az erdő dinamikának ezek az alap elemei, amikor kidől egy fa, egy lég keletkezik, ott följön menne az újulat, egy újulati kúp alakul ki, milyen egy holdfa, mondjuk ilyen 200-300 éves tölgyfából, hogyan lehet benne meglátni ezeket a rovarok által vágott járatokat, tehát ez egy nyitott ilyen, úgy is mondhatnám, hogy erdei iskolának megfelelő helyszín. Na most ebből nyilvánvalóan valami egész más lenne, hogyha a kerületnek az elgondolásai valóra váltak volna. Ugye egy nagy kampány indult, és szerencsére egyébként ebből a szempontból mindenképpen méltányolandó módon Pokorni Zoltán polgármester úgy döntött, hogy akkor innentől kezdve a turisztikai fejlesztés lesz az irány, és akkor elhagyjuk ezt a síközpont koncepciót, de hát azért ezt sem lehetett teljesen a sútba dobni. Például Jeszenszky Géza az elmúlt hónapokban is, mint norvégiai nagykövetünk tovább lobbizott a síközpontért. Azért kis helyeken megvalósul egy futókör, azért lesz hóágyúzott rész a területen, és hát amire esetleg Attila még utaltál, hogy azért a látványosságoknak a sora sem, vagy az ezzel kapcsolatos ötletek sem apadtak el teljesen, egy lombkoronna sétányt tervez még ide a kerület. Na most ez is úgy nézett volna ki, hogy azon a tűszúrásnyi, most térképi megközelítésből mondom, tehát egy egészen pici területen, lényegében a Normafa parkolótól a Jánoshegyi kilátóig egy ilyen épület magasságú, egész hosszába végignyúló építmény lett volna ez a lombkoronna sétány, egy 30 méter körüli kilátóval, egy ilyen spirális hengeralakú kilátóval megfejelve, amire még a jobbérzésű építészek is azt mondták, hogy ez tönkretenné a budai látképet, versenyezne az Erzsébet kilátóval, stb. Tehát őrültség ennek a megvalósítása, nem beszélve a forgalom növekedésről. Úgyhogy most egyébként egy nagyon érdekes kompromisszum készül megvalósulni, a Hellowood fiatal építészekből álló csapat vállalta fel, hogy ebből a nagyon durva tájromboló kompozícióból, vagy koncepcióból csinálnak egy ilyen tájba illesztett változatot, ami hát egyrészt megőrzi ennek a lombkoronna sétány dolognak az érdekességét, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez egy trópusi erdőkre kitalált dolog, tehát itt azért például a lombkorona életét nem nagyon fogjuk tudni tanulmányozni, kilátónak felel meg inkább, ami majd lesz, és ami egyébként Szlovákiától Németországig mindenhol ezeket jellemzi, ezeknek a használhatóságát, de legalább nem lesz ugye ilyen óriási gigantikus. Hátránya lesz továbbra is, hogy azért nyilván a látogató forgalmat ez is növelni fogja, nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy a hegygerinc az egy ilyen agyonjár területté válik, de ezt az öreg erdőt, és akkor ezzel le is kerekítem ezt a hosszú sikerült monológot, ezt az nagyon értékes öreg erdőt viszont valószínűleg sikerül megmenteni.
Nekem volt egy nagyon érdekes bejárásom tavaly nyár végén Brüsszelben, ahol van egy ilyen nagyon normafa-szerű terület, már nem annyira hegyes, de hogy közvetlen a város határában, olyannyira, hogy az erdőnek a nagy része az a város közigazgatási területén van, épp úgy, mint a budai hegyeknek egy jelentős része. Az a különbség, hogy ténylegesen a város is kezeli. Tehát ugye a budai hegyekkel az is egy probléma, hogy probléma, nem tudom, hogy itt kinek mi, jobb lenne, hogyha a város kezelni, vagy a kerületek kezelni, mindegy, nálunk ugye erdőgazdaságok kezelik. Brüsszelben a város környezetvédelmiért, Brüsszel ott egy önálló régiónak számít, tehát a brüsszeli környezetvédelmi minisztérium kezelésében van az erdőterület. És amit ezzel akarok mondani, hogy ott is ez egy olyan erdőterület, ami nagyon erős turisztikai nyomásnak van kitéve nagyon régóta. És hogy ez a kettős nyomás ott is évtizedeken keresztül probléma volt, hogy egyrészt folyt a fakitermelés, és közben az egészen rájött még egy nagyon intenzív használat, rekreációs célú használat, és ebből egy olyan 10-12 éve kezdett el elmozogni a város, és azt mondta, hogy egy ennyire frekventált területen egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy fakitermelés még megpróbáljanak ezen a területen megvalósítani. Tehát ez kizárólag rekreációs célokat szolgálhat, de közben nem is próbáltak egy ilyen turista látványosságot csinálni belőle. Tehát nem az volt a cél, hogy akkor csili-vili vidám parkot csináljunk az erdőből, hanem egyrészt meghagyni minél eredetibb természet közeli állapotba, illetve még ezen is túllépve, és az elmúlt 5 évben ez egy nagyon érdekes kísérlet, ami ott zajlik, hogy azt mondják, hogy a klímaváltozás előre haladtával gyakorlatilag veszélybe kerültek ezek az erdők. Ez ott egy ilyen nagyjából egyébként sok szempontból hasonlít a magyar egyébként a normafához is, tehát egy majdnem homogén bükkállomány, vagy egy mondjuk 80%-ban bükk alapú állomány van a Forêt de Soignes nevű erdőben, és azt mondják, hogy a klímaváltozással tulajdonképpen el fognak annyira tolódni a klímaövek, hogy ez nem tud stabilan megmaradni. És hogy a század végére ezektől el fognak búcsúzni ezektől a bükkerdőktől, mert nem fog megélni Belgiumban a bükkerdő. És hogy egy olyan folyamatot indítottak el, hogy hogy lehet az erdőt úgy átvezetni az új klímarealitások közé, hogy az ne járjon tömeges megbetegedésekkel, hogy ne úgy alakuljon át az erdő, hogy egyszer, mit tudom én, egy szugradáció elviszi az egészet, és akkor ilyen 30 meg 100 hektárokon omlik össze az erdő, hanem apránként lépésről lépésre vezetni át az erdőt egy több évtizedes folyamatban egy új egyensúly, vagy egy új stabilitás, dinamikus egyensúly állapotába, ahol jobban képes alkalmazkodni a klímaváltozás jelentette új realitásokhoz. És ami nagyon fontos volt nekem, és mondom, tavaly augusztusban volt egy bejárásunk a brüsszeli főerdésszel, hogy a hozzáállás volt nekem nagyon izgalmas, amit Magyarországon és a Lacival, meg még Védegyletben elég sok ilyen erdészeti bejárásunk volt, tehát elég sok erdésszel beszéltünk, én nem tapasztaltam máshol, hogy ott az volt az alaphozzáállás, hogy az erdész nem tudja. Tehát, hogy nem ő próbálja meg megfejteni, hogy mi legyen a természettel, és majd ő megcsinálja, amit ő tudja, hogy hogy kell a természetnek kinézni, hanem azt mondja, hogy a végén úgyis a természet fogja kialakítani, hogy az hogy nézen ki, miután ezek azért jelentősen ember átalakította ökoszisztémák, ezért nyilván nem tud teljesen természetesen alakulni a dolog, illetve lehet segíteni neki, hogy ez stabilabban vagy kiegyensúlyozottabban menjenek végbe ezek a folyamatok, de igazából csak támogatni lehet a természetet abban, hogy ezek a folyamatok végbe menjenek. Mondjuk a fajdiverzitást, a kordiverzitást lehet növelni, hogy abból ki tudjanak szelektálódni az átalakuló klímához, leginkább alkalmazkodni képes társulások, fajösszetételek, és egyszerűen ezt csinálják. Tehát, hogy akkor beleültetünk közé hársakat, meg kűrist, meg tölgyeket, meg minden, és majd valahogy ez saját maga, a saját dinamikájában átalakul egy stabil erdő társulása, ami úgy fog kinézni, amely leginkább képes tolerálni ezeket a változásokat. És igazából csak azt akarom mondani, hogy azért ez egy ilyen érdekes kontraszt, hogy tapasztalni, hogy mi a fő beavatkozás most a Forêt de Soignes-ban, a Brüsszel környéki normafán, mi az, amit az erdővel ott elsősorban kezdeni akarnak, és ehhez képest egy kicsit aggasztó, miközben nem becsülem alá mondjuk akár a budapesti erdészet, vagy a Pilisi parkerdőnek az elkötelezettségét, meg bizonyos pilot projektjeit is, vagy akár szélesebb körben végzett munkáját, de hogy azért Budapesten ehhez képest, igen, sípálja meg lombkorona tanösvény az, amit az erdővel kezdeni akarunk. Az embernek óhatatlanul az az érzése, hogy itt még mindig valahogy egy 30 éves elmaradás van a valóságtól, és egy ilyen álomvilágban élünk, hogy mit lehet még itt csinálni a természettel, ahelyett, ami valóságban ténylegesen ma benne él. Van esélye a Balatonnak ebben a mi kis Magyarországunkon a túlélésre?
Hát Balaton az van és lesz, csak kérdés, hogy milyen lesz, ugye? Balatonnál már nem is nagyon lehet természetről beszélni, ez egy nagyon erős kultúrtáj, nagyon erős emberi hatásokkal, és ezerféle értek van a Balaton körül. Ugye vannak a helyi emberek, vannak a városi nyaralók, külföldi turisták, a horgászok, a vitorlás tulajdonosok, a hajózási vállalat, a vízügy, és akkor a halak, az algák, meg a madarak. Tehát valami olyan megoldás, hogy mindenki jól érezze magát. Ezt érezzük, hogy ilyen nincs, de valahogy hogy lehet a legjobb kompromisszumot ebből kihozni. Én azt gondolom, hogy ha a világ legokosabb embereinek kéne ezt megoldani, az is nehéz lenne, de ettől nagyon messze vagyunk. Tehát ilyen törzsi harcok szintjén, helyi érdekek, kicsit provinciális gondolkodás, kicsit mindenki a saját szemétdombját őrzi típusú döntések és csatározások születnek, akkor, amikor a Balaton jövőjét kell meghatározni. Abszolút nincs integrálva sem az információ, amit tudunk a Balatonról, sem a döntéshozatalban nincs egy markáns pacemaker, aki diktálna, hogy mit csináljunk. Ugye régen volt arról szó, hogy kellene, hogy legyen egy Balaton megye, hogy legalább közigazgatásilag egységes, legalább a közigazgatás egységes legyen. Nincs Balaton megye. Nagyon sokszor azt látja az ember tényleg, hogy ilyen amatőr, adhok döntések születnek, és közben akik nevetnek ezen az egész történeten, azok az ingatlanbefektetők, azok az emberek, akik megfelelő pozícióba kerülnek, és tényleg azt csinálnak a Balaton, amit akarnak. Úgyhogy nagyon sok jó hír nincs. A hagyományos vitorlások tulajdonosai azok panaszkodnak, a kempingező típusú turisták, a kispénzű turisták panaszkodnak, akik a sétahajózást szeretik, azok panaszkodnak, akik a csöndet és a nyugalmat szeretik, azok üvöltenek mérgükben. Tehát a Balatonnal nagyon bután és nagyon korlátoltan bánunk. Ettől még Balaton lesz, algák lesznek, csak nem mindegy, hogy milyen. Madarak lesznek, csak nem mindegy, hogy milyen. Ugye egy ökoszisztéma az mindig valamit tud produkálni, valahogy fönnmarad, de lehet, hogy mire megépül az a sok gyönyörű, ötcsillagos szálloda, addigra egy ilyen büdös posvány lesz a tóból, és ez nem túlzás, tehát ez simán lehet. Algavirágzások, halpusztulások esélye annál inkább nő, minél inkább kényszerítjük a tavat, nem hagyjuk a tavat működni, és itt megint egy kicsit a rewildingról van szó. De egy ökoszisztéma az nagyon jól tud reagálni egy csomó zavaró hatásra. Most a legrosszabb, amit a Balatonnal csinálunk, az az, hogy megszüntetjük ezt az adaptációs képességét, tehát bilintet gúspa kötjük. Például azzal, hogy a nádast kiírtuk. A nádas az egy ilyen puffer zóna, rengeteg káros behatást úgy tud a balatoni ökoszisztéma kivédeni, hogy a nádas segít akár a túl magas vízszintet, akár a parteróziót, akár a szennyezéseket, akár a halak közül nagyon sok oda jár ívni. Ha a nádas tönkretesszük, akkor az olyan, hogy egy embernek az immunrendszerét tönkretennénk, és utána a legkisebb betegség is ledönti a lábáról. Most ezt csináljuk a Balatonnal, elképesztően cinikus és sokszor kizárólag üzleti érdekeket követő magatartással tönkreteszi egy nagyon kicsi kisebbség a Balatont.
Mondtad Attila, hogy ilyen anekdótákat lehet azért behozni. Szóval az, hogy például a normafai hóágyúzás mögött ki van, erre lehet az embernek egy sejtése néhány kör után. Van egy úriember, aki a Normafa Parknak a vezetője. Ugye ez az erdőket jelenleg kezelő és a kerület alá tartozó szerv. Tehát mondtad, Bence, hogy a Pilisi Parkerdő kezeli ezeket az erdőket. Ez igaz volt egészen addig, amíg ez a projekt el nem indult. Akkor egy ilyen kiemelt kormányzati beruházásra lépett elő az egész koncepció, és az erdőterületnek a kezelése átment a hegyvidék önkormányzathoz. Ugye itt van egy saját kezelő szervük, akik összeszedik a szemetet, irányítják az utaknak a felújítását, stb. Ez az úriember egyébként az önkormányzatnak is, a köztestületnek is a tagja, és tudjuk róla, hogy gyerekkorában a normafánál tanult meg síelni. Ő az, aki mindenáron sí központot szeretne ott látni. Mondhatnánk, hogy ez egy lépből kapott dolog, és tényleg nem szeretném ezt tényként bemutatni, de annyiszor hallottam, hogy nem tudom megkerülni ennek gyanúnak a felröppentetését. Én remélem, hogy nem csak rajta múlik, de olyan sokszor utaltak erre jelek, hogy amit Bence is ugye itt körvonalazott, hogy hogyan mennek ezek a dolgok, amikor tényleg azt gondoljuk, hogy egy olyan döntés, ami mondjuk 2 millió embernek az életminőségét befolyásolja. Mert ugye ezeken a kiránduló helyeken, mint amik a budai hegyekben vannak, emberek százezrei, vagy én úgy tudom, hogy milliók is megfordulnak mondjuk egy évben. Tehát ennek a rengeteg embernek az életminőségét igenis befolyásolja, hogy ott milyen körülményeket talál, egy lebetonozott sípályarendszert, egy hatalmas lomkoronasétányt, ami a feje fölött húzódik, és kopognak rajta az emberek lábai, vagy pedig egy érintetlen erdőt. Lehet, hogy ez egyetlen embernek a gyerekkori hobbián, vagy impulzivitásán múlik, és nem ment át ugye azokon a szűrőkön, amiken mondjuk egy jobban működő, kicsit összetettebb társadalomban ennek át lehetett volna menni.
Egyébként én is a Norma fent tanultam meg síelni, ezt most meg kell vannak. De nem akarok sinkes potyát építeni.
Hát igen, meg ha nem éppen egy ember, akkor egy maréknyi. Tehát ugye most Tihanyban is, most a Balatont hagyjuk, most a szárazföldet nézzük, hát néhány ingatlan tulajdonos teljesen átformálja a tájat, tehát ugye ilyen gazdasági épület, meg nem tudom milyen címszó alatt gyakorlatilag kacsalában forgó házakat építenek, és az emberek pofájába röhögnek, tehát igazából nincs semmiféle, tehát teljesen kibújnak a társadalmi kontrollról. Ugye mindig van egy földhivatal, vagy egy önkormányzat, ahol mindig van valaki, aki hálás valamiért.
Én azt gondolom, hogy a rendszerváltást követően egyrészt sok minden sokkal, nem tudom, hogy jobb volt-e, de legalább ígéretesebbnek látszott. Hát a folyamatok azok inkább pozitív irányba mentek, és nyilván ebben benne volt a nemzetközi közhangulat is, tehát ugye 92 a Riói konferencia és egyezmény és stb. Tehát akkor éppen ilyen hullámhegyben volt ez a zöld gondolat, ami aztán eléggé elfogyott, és így a közelmúltig inkább visszafelé hátrált, egyébként nem csak Magyarország, hanem máshol is a környezet vagy klímaügy tekintetében. De a rendszerváltás is hozzájárult ehhez, hogy akkor nagy volt a lelkesültség, hogy akkor most csináljunk egy jó országot. Csináljunk egy olyat, ahol ugye a rendszerváltásban maga a Duna mozgalom is a maga szerepét betöltötte, még elég sokan az első kormányok idején megjelentek, főleg az MDF kormány idején a kormányzat körül ilyen régi Duna mozgalmas emberek, hogy akkor volt egy ilyen elszánás, hogy csináljunk valami jót, mondjuk a 95-ös környezetvédelmi törvény, vagy a 96-os természetvédelmi törvény, szerintem ezeket soha később Magyarországon nem lehetett volna meghozni. Hát már néhány évvel később a politika egy fele olyan kemény törvényi környezetet is azonnal darabjaira szétszedett volna, amit 95-96-ban még át lehetett nyomni a Magyar Országgyűlésen, a magyar politikán. A környezet és természetvédelmi intézményrendszer, ez sem 10 évvel ezelőtt kezdődött, kiterjedt kutatásaink voltak arról, hogy igazából már a 2000-es évek elején elkezdődött a forrás kivonás ebből a rendszerből. Mondjuk 2006-ra kb. Felére csökkent az ezredfordulóhoz képest a természet- és környezetvédelmi intézményrendszernek a finanszírozása, és ennek megfelelően csökkent az emberállomány is. Tehát itt már korábban is egy nagyon erős leépülése zajlott a rendszernek, ami az elmúlt 10 évben csak, hát most már nincs is önálló környezetvédelmi főfelügyelőség, valahol a kormányhivatalokban ilyen volt fideszes politikusok alá benyomva néhány ember próbál valamit csinálni. És ez szerintem azért nagyon nagy probléma, mert mindeközben számos posztkommunista ország a rendszerváltás után egy olyan alaphelyzetben került, vagy olyan helyzetből érkezett, ahol miközben persze a szennyező iparágak, meg stb. Azok ott voltak, de például a természeti rendszerek tekintetében sokkal jobb helyzetet örököltek sok helyen, mint a nyugat-európai országok. Sokkal kevésbé átalakított természeti rendszereink voltak. Meg lehet nézni, hogy mondjuk akár a fajgazdagság, az érintetlen természeti területek aránya sokszor sokkal nagyobb volt, mint más nyugat-európai országokban, de még akár Svédországban is, hát Laci tud erről mesélni, hogy a svéd erdőket is gyakorlatilag folyamatosan tarolják, tehát ott nincs ilyen érintetlen ősorban ezekben a skandináv országokban. Nagyon sok ilyen természeti értéket megörököltek ezek a posztkommunista országok, és ott lett volna egy pillanat, hogy azt mondja, és ezt most megőrizzük. És aztán részben a forrás kivonása, a politikai nyomulás, teszem hozzá egyébként részben akár az EU csatlakozás kapcsán az, hogy egy csomó mindenre lett pénz, ami természetátalakítás volt, és ezt a pénzt aztán fel is használták a természetátalakításra, hogy fokozatosan azt az előnyt, amit a rendszerváltáskor magunkkal hoztunk, annak egy jó részét az elmúlt 30 évben szép lassan ledaráltuk és föléltük, és most már sok tekintetben közelebb állunk a rossz dolgok tekintetében is nyugat-európai országokhoz, mint a rendszerváltáskor, miközben a jó dolgok tekintetében meg nem kerültünk közelebb hozzájuk.
Zöldkaszt, a Very Important Planet podcastje.